Az elmúlt napokban sokat hallottunk, vagy nagyon sokat hallottunk Isten igéjéből, és hisszük, hogy eléri azt a hatását, amire Isten elküldte azt. Hisszük, hogy nem térhet vissza üresen, hanem nyilvánvalóvá kell tennie az isteni kihatását. Ezek a napok a végéhez közelednek, ma este, majd holnap reggel, és akkor ezek az összejövetelek véget érnek, és a következő hónapokban kiderül, vagy megállapíthatjuk, hogy Isten ígéje valójában mit eszközölt ki bennünk. És hisszük, hogy Isten akaratában áll az, hogy visszahelyezzen bennünket az első gyülekezet eredeti állapotába. Nem csak elméletileg, vagy az íge szemlélésében, hanem a valóságban, a gyakorlatban. És ami az ígéhez mellékelve kell, hogy legyen, az a szellem, Isten ereje, hogy az ígét életre keltse, és a szemünk láttára a gyakorlatba átültesse. Ma talán nagyon röviden szeretnék utalással lenni az Istennel való személyes életünkre. És mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy csak az Istennel való közösségből tudunk igazán szellemileg élni. Ahogyan a földi értelemben lélegeznünk kell ahhoz, hogy élni tudjunk, úgy szellemileg is szükségünk van egy isteni légkörre ahhoz, hogy a lelkünk képes legyen feléledni. Hiszen tudjuk, hogy az Úr azt mondta Ádámnak, hogy azon a napon, amikor enni fogtok belőle, meg fogtok halni. És a szellemi halál azonnal bekövetkezett. A fizikai halál egy kicsit még váratott magára. Egyszer azt is kimondtam, hogy jobban szeretném, ha a szellemi és a fizikai halál együtt következne be. Mert ha a szellemi halál bekövetkezte után testben kell tovább élni, az már egy csapás, és nem élet többet. De az Úr azt mondja, én azért jöttem, hogy életet és teljes megelégedettséggel biztosítsalak benneteket, és mi ezt teljes szívünkből hisszük. Azt is hisszük, hogy Isten többet is képes adni, mint amennyit az ördög ellopott. Ezt teljes szívünkből hisszük. És amikor az Úr azt mondja, hogy vissza akarom téríteni nektek azokat az éveket, amelyeket mindezek a férgek felemésztettek, akkor ez 100%-osan igaz. És aztán ott áll a gyönyörű mondat, akkor majd legyen táplálékotok jó lakásig, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek a nevét. Amikor Isten visszatérít, vagy visszaszolgáltat, akkor legyen elég táplálékunk, és magasztalni fogjuk az Úrnak, a mi Istenünknek a nevét. Ebben a prédikációban méltó az életed az evangéliumhoz. Azt mondja Branham testvér, ó keresztények, nektek személyes kapcsolatotok és viszonyotok kell legyen Istennel. Ahhoz, hogy Isten fiaivá váljatok, egy atyafisági kapcsolatot, vagy egy atyafisági viszonyt kell létesítenetek Istennel. Neki az atyátok kell lennie, hogy ti az ő fiai lehessetek. Mert csak az ő fiai és az ő leányai vannak megmentve, nem egy gyülekezet tagság által, hanem az ő fiai és az ő leányai. Ez pedig csak egyetlen egy módon történhet meg, mégpedig az mégpedig az újjászületés által. Csak az újjászületés által kerülünk egy atyafisági kapcsolatban vagy viszonyban Istennel. Csak így válunk az ő fiaivá és az ő leányaivá. De hiszen ezt már elégszer, ha sok hallottuk, ebből igazán nem volt hiány, de hadd alkalmazzuk valóban önmagunkra nézve Isten igényének a mércéjét. És ahogy Pál apostol valószínűleg a korintusiakhoz írta, vizsgáljátok meg önmagatokon, hogy a hitben vagytok-e vagy sem. Úgy van, hogy néha próbára kell tennünk önmagunkat, hogy lássuk, hogy vajon a hitben állunk-e, vagy a hitetlenségben, hogy engedelmesek vagyunk-e, vagy engedetlenek, hogy van-e kapcsolatunk Istennel, vagy nincs. Ez a mondat nagyon megérintett engem. Ó keresztények, nektek egy személyes kapcsolatotok és viszonyotok kell, hogy legyen Istennel. Aztán itt folytatja, és azt mondja, ó Istenem, itt állok, eme gyülekezet előtt felemelt kézzel. Tedd lehetővé, hogy egy neked tetsző módon éljek. Hadd legyenek a te szavaid az én szavaim, hogy elgondolkozzam rajtuk a szívemben. Légy te az én szívemben és az én gondolataimban. Horgonyozd le a te parancsolataidat az én szívemben és a gondolatvilágomban, mert meg akarlak látni téged. Észrevesszük ennél fogva, hogy milyen mélyén a lelkéből fakadóan jönnek ezek a szavak. Nem felületesen, mintha már mindennel rendelkezne, és ez összhangban van azzal, amit Pál apostol mondott a Filippi belieknek. Nem úgy, mintha már megragadtam volna, vagy elértem volna a tökéletességet, hanem hajszolok utána, mert Krisztus megragadott engem, elfelejtve azt, ami mögöttem van, és kinyújtva a kezemet azután, ami előttem van. És hadd szolgáljanak ezek az összejövetelek egy célt, még ha nem is tudunk azonnal egy aratást, vagy egy betakarítást létrehozni, mégis azt, hogy Isten ígéjének a jó vetőmagja el lett volna vetve, amiből aztán egy hatalmas és Istennek tetsző aratás következik. Van még két-három dolog, ami annyira személyre szabottan ránk, rám, rád, mindannyiunkra, Isten gyermekeire lett szabva. Mert néha elrontjuk a hangulatot, annélkül, hogy észrevennénk. Nem ritka esetben vitákat gerjesztünk anélkül, hogy akarnánk, néha viszályt okozunk anélkül, hogy szándékosan tennénk ezt. És éppen ezért lenne nagyon fontos, hogy Isten szellemétől legyünk vezetve, és ne intézkedjünk egyszerűen, és csak utána gondolkodjunk, hanem előbb gondolkodjunk, és csak utána intézkedjünk. És inkább kétszer hallgassunk, mint egyszer beszéljünk. Brenhem testvér azt mondja itt, ne adjatok helyet semmiképpen a viszálynak. Kerüljetek minden viszályt, minden ellenségeskedést. Ha valaki a gyülekezetből azt mondja, tudod, ez vagy amaz, ezt vagy azt mondta, az ilyen testvérnek szégyelnie kellene magát. Ha belekeveredtek, és azt mondjátok, tényleg így van, és a fületeket bérbe adjátok a botránynak, vigyázzatok, mert a Szent Szellem nincs az ilyen bűnös helyeken. Egy olyan szív, amelyben a Szent Szellem lakozik, az meg van töltve szentséggel, tisztasággal, semmi rosszat nem gondol, és semmi rosszat nem tesz, hanem mindent elhisz, mindent elvisel, és hosszú tűrő. Itt nem csak az van megszólítva, aki mond valamit, hanem az is, vagy azok is, akik aztán úgy reagálnak, szó szerint olvasom, valóban így van, mert abban a pillanatban már is meg van nyitva a fül. És egy nyitott fülbe behat, és ha egy nyitott fülbe behatol valami, egy hang, és minden szó olyan, mint egy vetőmag. Akár Isten szava, akár az ember szava, akár az ördög szava, minden szó olyan, mint egy vetőmag. És nem csak a fülbe hatolnak be. Ha az emberek szavai csak a fejben maradnának, akkor az ember nem akarna sokat mondani, de a szívbe is behatolnak, és megmaradnak nem csak az elménkben, a gondolatokban, hanem mélyebben behatolnak, egészen a szívbe. Az ember meghallgat valamit, azzal egy részévé válik a dolognak, és később már nem tud megszabadulni tőle. És itt figyelmeztetve vagyunk, ne bocsátkozzatok bele semmilyen vitába. Kerüljetek minden vitát vagy viszályt. Ha valaki a gyülekezetből azt mondja, tudod, vagy tudjátok, ez és az a testvér ilyen és olyan dolgokat mondott, annak a testvérnek szégyelnie kellene magát. Nem akarunk-e felállítani magunknak egy mércét mától kezdve, és nem akarjuk-e rávenni magunkat arra, ha valaki odajön hozzád, kinyitja a száját, és az első mondatot mondja valaki másról, akkor mondjátok egyszerűen, szégyeld magad, és utaljatok arra, hogy Branham testvér ezt mondta a 26. oldalon, a méltó-e az életet az evangéliumhoz című prédikációban. Lehet, hogy azt gondoljátok magatokban, hogy elég erősek vagytok ahhoz, hogy bármit meghallgassatok magatoknak, és órákon keresztül meghallgassátok. De én azt mondom nektek, hogy amit néhány perc alatt hallotok, attól hónapok alatt sem fogtok megszabadulni. És amit néhány óra alatt hallotok, attól évek alatt sem fogtok megszabadulni. A dolgok ragályosak. Tudjátok, hogy értem, megragadnak, és nem tudtok megszabadulni tőlük. Sőt, itt a családra való utalással is az van írva, ne vitatkozzatok, ha valami felmerül a családba, úgy mégse vitatkozzatok, és itt belefoglalja a gyülekezetet, és belefoglalja a nagymamát, és mindent, ami csak a programra úgy belefér. És akkor azt mondja itt tovább, ne vitatkozzatok, mert a harag haragot szül. Aki ennek a befolyása alá kerül, az megszomorítja a Szent Szellemet, akinek aztán vissza kell húzódnia. A Szent Szellem eltávolodik, mert a harag haragot szül. Nos, ezt minden bizonnyal mindannyian megtapasztaltuk már, de néha szükségünk van arra, hogy emlékeztetve legyünk ezekre a dolgokra. Itt az van írva tovább, ő pedig így válaszolt, vagy így szólt. Erről fogja megtudni, vagy felismerni mindenki, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha szeretetet gyakoroltok egymás között. A szeretet a Szent Szellem gyümölcse. Ezután a kijelentés után rátér az Efézusi Levél 4. fejezetére, és később mi is rá fogunk még térni a Szentírásba. Tovább olvasom. Tudtátok-e, hogy újjá lettetek téve a ti teremtőtök képmására? Tudjátok-e, hogy az ő tulajdonságaival rendelkeztek? Bizonyára ti is találkoztatok már olyan emberekkel, akikkel szívesen vagytok együtt. Talán nem tudjátok, hogy miért, de az olyan emberek típusáról van szó, akikhez vonzódva érzitek magatokat. Ezt minden bizonnyal már megtapasztaltátok. Egyszerűen csak szeretnétek a közelükben lenni, körülöttük. Egy olyan légkör veszi körül őket, az életük, a beszédük, a járásuk, minden olyan szeretetteljes. Aztán másfelől találkoztatok már olyanokkal is, akiket inkább kikerülnétek. Mindig valami rossz dologról, vagy valakiről beszélnek, telve vannak kritikával, másokkal szemben. Mindkettőt megtapasztaltuk már. De most ennél fogva nem szabad csak másokra gondolnunk. Most én magamra kell gondolnom, és neked magadra kell gondolnod. Hogyan érzik magukat mások a te jelenlétedben és az enyémben? Vajon az egyik tulajdonságunk van-e, vagy a másik? Mert valóban úgy van, hogy el kell felejtenünk most mindenki mást, és Isten ígéjét tükörként a saját szemünk elé kell tartanunk. Mert úgy vélem, hogy ezek a prédikációk, amelyek a személyes hitéletet érintik, ugyanolyan fontosak, mint az összes többi prédikáció a prófétai ígéről. Mert mi hasznunk legyen a prófétai ígével kapcsolatos prédikációkból, ha nem jutunk el a személyes életünkben arra a pontra, ahol Isten beteljesíteti mindezeket. Tovább olvasok. Ilyen emberek között nem érzitek jól magatokat, még akkor sem, ha kedves embereknek tűnnek, de rossz légkört teremtenek. Az, amit gondoltok, a tetteitek, a cselekedeteitek, és az, amit kimondtok, megteremtenek egy bizonyos légkört. Következetesen tehát vagy jót, vagy rosszat. És amivel a szív tele van, azzal csordultik, tele van a száj. Ebben nincs álnokság, és nincs megtévesztés sem. Mert amivel a szív tele van, azzal csordultik, tele van a száj. És lehetnek az emberek még olyan aranyosak is, lehet mosoly az arcukon, és talán még szép kisugárzásuk is lehet. Mindez egyáltalán nem lényeges. A kérdés az, és egyben a válasz is. Édes és keserű víz nem eredhet ugyanabból a forrásból. És akármennyi édesítőszert is teszünk bele, valahol mégis felismerhető a keserűség. De hálát adhatunk az Úrnak azért, hogy olyan emberré akar, tud és fog minket formálni, akik Jézus képére és hasonmására átalakulnak. Mert hisszük, hogy Isten valami csodálatos dologra készül, de ehhez megfelelő légkörre van szükség. Ez az előfeltétel. Először is az én életemben, és a ti életetekben is, majd pedig az egymás közötti megfelelő légkörre. És meg kell találnunk a megfelelő beszélgetési témát is, hogy ne idézzünk elő olyan feszültséget, vagy felesleges légkört, ami valahogy elviselhetetlenné válik. Ott, ahol Isten van, ott isteni harmónia is van. Ott ott, ahol isteni harmónia van, ott megértjük egymást, és Istent még a szavak nélkül is. Ebből a szívből jövő harmóniából. És nincsenek félreértések. És nekem az a meggyőződésem, hogy a sátán keze benne van minden félreértésben. És nem csak, hogy megkérdezzük önmagunktól, hanem tudjuk is, hogy nagyon sok félreértés létezik, és majdnem azt mondhatnánk, hogy undoksági félreértés. Ennyire érdekfeszítőek tudnak lenni néha a dolgok, de minden egyes esetben az ellenség keze van benne a dologban. Ott, ahol Isten és Isten ígéje van, ott megvan az igazi megértés Isten dolgaival kapcsolatban, és az egymás iránti megértés is. Branham testvér így folytatja itt. Ne vitatkozzatok, vagy marakodjatok másokkal, még a családban sem, ahogy már mondtam. A szeretet szeretetet szül, a harag haragot szül. Itt a két dolog egymás után megemlítésre, vagy megnevezésre kerül, és aztán rátér arra, amit a mi Urunk mondott, és ahol az van írva, egy példát adtam nektek, hogy úgy cselekedjetek, vagy járjatok el egymással, ahogyan én is cselekedtem veletek. Látjuk tehát, ami Urunk adott egy példát nekünk, hogy úgy cselekedjünk egymással, úgy járjunk el egymással, ahogyan ő tette az öveivel. És a János evangéliumában van megírva, hogy egy önzetlen vonzalomból szerette az öveit, és hogy mindvégig szerette őket, mert a szeretet soha nem ér véget. Aztán Branham testvér rátér a saját megpróbáltatásainak idejére, és azokra a kísérletekre, amelyeket a sátán elkövetett ellene a megpróbáltatás ideje alatt. És itt azt mondja, miután Isten nem még beszélt hozzám, a sátán megragadta az alkalmat, és azt mondta, úgy értem, azt mondtad, hogy ő egy jó Isten, jóságos Isten, és mégsem hallgatja meg a kiáltásaidat. Ő könyörgött és imádkozott, de nem talált meghallgattatásra. Aztán így folytatja tovább. A sátán azt mondta, igen, te mindezt megtetted, de most, amikor rád került a sor, bár mindenkinek azt mondtad, hogy higgyenek a nagy gyógyítóban, a te gyermeked most haldoklik, és ő nem hallgatott meg téged. Mindezeket a dolgokat felsorolja, és az eredményt már tudjátok. De hadd olvassam fel nektek. Miután a sátán mindezekkel a dolgokkal, az ő vádlásaival a végére ért, akkor azt mondtam, ahogy azt válaszoltam, sátán, távozz tőlem. Mi volt ez az egész? A Branham testvér szívében olyan mélyen le voltak horgonyozva az isteni dolgok, hogy az életének egy részévé váltak, annak egy alkotó elemévé. És a körülmények és a legrosszabb megpróbáltatások sem tudták kiragadni az ő lelkéből azt, amit Isten véghez vitt. És azon a véleményen vagyok, hogy mi is elmondhatjuk ugyanezt. Az, amit Isten elvégzett, te benned és én bennem, nem azt mondom, hogy rajtad keresztül, vagy én rajtam keresztül másokon, mert az kívülről is lehetne. Itt arról beszélek, amit Isten a te lelkedben és az én lelkemben véghez vihetett. Azt senki sem veheti el tőlünk, és tudjuk, hogy amikor az Úr megengedte a sátánnak, hogy lesújtson Jóbra, megparancsolta neki, de a lelkéhez nem nyúlhatsz hozzá. Minden célzózhatod körülötte, még a testét is, úgyhogy a hamu tetején ült. De a lelkéhez nem nyúlhatott hozzá az ellenség. A te lelked és az enyém is a bárány vérével lett megvásárolva. És az, amit a sátán szétszúz, szétbombáz, és elpusztít körülötted és körülöttem, az nem érintheti a te lelkedet vagy az enyémet. Itt az van írva tovább. Valami megszólal a szívben, akár hangosan, akár halkan. Én tudom, hogy az én megváltóm él, és hogy ő lesz az, aki feltámaszt a napok végén. És azt mondja ez esetben Jób, még ha a testemtől meg lennék fosztva is, meg fogom látni Istent. Mi volt az oka? Az, amit Isten tett az ő lelkével. Branham testvér befejezi ezt az ő próba történetét ezekkel a szavakkal. Még akkor is, ha a pokolba küldenél engem, akkor is szeretni akarlak téged, mert valami megragadott engem, ami nem enged többé el. Halleluja. Valami megragadott engem. Mi ez a valami? A te megváltód és az én megváltóm átszúrt, átszögezett keze. Az Isten szeretete kiragadott bennünket, és ahogy Pál apostol mondta, és ahogy már idéztük is, mert Krisztus által meglettem ragadva. Nem mi szerettük őt, hanem ő szeretett minket először. Nem mi kerestük őt, hanem ő keresett és talált meg minket. Ebben a prédikációban több olyan dolog van, amit valóban meg kell szívlelnünk. Én a magam részéről azt, ami engem érint, te pedig azt, ami téged érint. Itt aztán azt mondja tovább, visszatérve a közösség vagy a gyülekezet állapotára, idézem, például, ha a nők az ő telefonbeszélgetésükkel viszályt okoznak a gyülekezetben, akkor ez az élet méltó lenne az evangéliumhoz, ha valaki megoszlást idéz elő a gyülekezetben, és viszályt okoz mások között, vajon ez az élet méltó-e ahhoz az evangéliumhoz, amit mi hirdetünk? A válasz nagyon-nagyon egyszerű. De ez egy ilyen dolog. De hiszen egy olyan időben élünk, amikor, vagy amelyben Isten felállította az ő rendjét. De csak a Sion leányai, csak az igazi mennyasszonyi lelkek fogják allávetni magukat ennek az isteni rendnek. Mindenki más elmenj mellette, figyelembevétel nélkül, és nem lesz képes allávetni magát. Egyszerűen nem képesek rá, hogy miért, az megmagyarázhatatlan. De itt mégis meg van nevezve, a testvérek ki lettek hagyva. Lehet, hogy a testvérek éppen dolgoztak az időben. Én nem tudom. De lehet, hogy így lehetett. Testvérnő, higgyétek el, Isten nem akart nektek ártani. Csak meg akarta mutatni nektek az útat, hogy ti is áldássá válhassatok. Csak jó szándéka volt veletek szemben, velünk szemben, sőt mindazokkal szemben, akik őben vetették az ő bizodalmukat. Itt van még néhány dolog, amit itt el kellene olvasni, De ezek a prédikációk megvannak nektek is otthon, és elolvashatjátok őket magatoknak, vagy magatok is, és meggyőződhettek mindarról, ami elhangzott bennük. Én a magam részéről most csak még egy részt szeretnék felolvasni itt. Egy keresztény ember, egy Krisztushoz hasonló ember. Senki sem lehet keresztény, ha csak Krisztus nem vesz lakozást bennetek, és nem éli az ő életét rajtatok keresztül. Krisztus létrehozza bennetek az ő saját életét, és ti megteszitek azokat a dolgokat, amelyeket Krisztus is tett. Most megint egy szívügyünk van, és azt mondjuk, ó Istenem, ez a mérce. Egy keresztény olyan ember, aki Krisztushoz hasonló. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy valami keleti köntöst öltsünk magunkra, vagy hosszú szakállat növesszünk magunknak, és papucsban vagy szandálban járkáljunk, ezt bárki megteheti. Nem, ez nem a külső embert érinti, hanem a belsőt, egy Krisztushoz hasonló ember, mert Krisztus lakozást vett bennünk. Mit mondott Branham testvér egy prédikációban? Nem szeretjük, ha emlékeztetnek rá, de ezt mondta, ha Hitler szelleme bennem lenne, én is olyan cselekedeteket tennénk, mint ő. Ha Beethoven szelleme lenne bennem, azt tenném, amit Beethoven tett. Ha Shakespeare élete bennem lenne, azt tenném, amit Shakespeare tett. Már most azt mondja itt tovább, ha a Krisztus szelleme van én bennem, akkor az Isten élete van bennem, és akkor ő élni fogja az ő életét rajtam keresztül, és a Krisztus művei nyilvánvalóak lesznek rajtam keresztül. És itt egy kihívással állunk szemben, és ez a legnagyobb kihívás, amivel mindannyian szembe kell néznünk. Úgy értem, hogy többé már nincs gondunk, legalábbis többé-kevésbé azokkal a dolgokkal, amelyeket Isten kinyilatkoztatott Branham testvérnek. Ha még mindig lennének olyanok, akik talán nem igazán tudnak megbirkózni azzal az egy prédikációval, ami annyira tövis a testben, és legtöbbször azok, akiket ez egyáltalán nem érint, akkor hagyjátok a dolgokat nyugodni, és folytassátok az Istennel való járásotokat. Hiszen teljes szívünkből hisszük, hogy Isten elküldte az ő prófétáját, és hogy Isten szólt az ő száján keresztül, és hogy minden Isten minden beszéde rád és rám vonatkozik, és hogy meg kell hajolnunk alatta. Valaki azt mondta nekem erről az említett prédikációról. Igen, ő csak úgymond az Ószövetségből vett részleteket, vagy használt fel. Ó, ez aztán mégis átjárja, mint egy szúrás a szívemet. Vajon ő maga választotta ki a dolgokat magának, vagy az Úr nyilatkoztatta ki neki, és nem beszélte vele és hozzá, mielőtt rajta keresztül szólt volna? De aztán hozzá fogunk bajlódni vele, visszahúzódunk a csigaházunkba, és azt gondoljuk, hogy ez így nem lenne helyes. Tudjátok, de hiszen mi elhisszük, hogy az Ószövetség Jehovája az Új Szövetség Jézussal is. És hogy ma is ugyanazt mondaná, amit a Sinai hegyen mondott, vagy az Olajfák hegyén is mondott, vagy bárhol is lett volna az. Akik nem tudnak úgy hinni, azok nem úgy hisznek, ahogy a Szentírás mondja. Azoknak megvan a saját hitük, és az nem fogja célhoz vezetni őket. Ezzel egyszer szembesítenünk kell magunkat, még akkor is, ha Péter ezt a megjegyzést teszi a levelében. Szent emberek szóltak Istentől ihletve, akiket a Szent Szellem irányított, ha jobban szemügyre vesszük őket, minden voltak, csak nem szentek. Isten azonban így írja le őket, hogy szent emberek, akik Istentől ihletve szóltak, akiket a Szent Szellem vezérelt. És létezik egy szent gyülekezet, amelyet az Úr elhívott, külön választott, amelyet megváltott, megszabadított, és az ő tulajdonává fogadott. Itt csak még egyet szeretnék felolvasni, jóval ezelőtt a híres prédikáció előtt tartva, itt mondja Branham testvér, nemrégiben arról prédikáltam, hogy a feleségek engedelmeskedjenek a férjüknek. És akkor jön az engedelmes szó kifejezést, majd egy kötőjel, és a kötőjelnek, vagy a gondolatjelnek megvan a maga helyessége, az engedelmesség szó kifejezést, már régen kihagyták az esküvői szertartásból. Ezt már nem akarják többé. Szeretik az amerikai életet, ott élnek, de nem csak ott, hanem Európában is, ezt most már én hozzátettem, bocsánat, és tudatni akarják veletek, hogy nem hajlandóak engedelmeskedni. De most jön a pöröly. De amíg ezt nem teszitek meg, addig egyáltalán nem kellene magatokat keresztényeknek neveznetek magatokat, mert nem vagytok azok. Ez egy kemény szó. Az Úr beszéde kemény. És amikor egy kemény beszédet tartott, a nép meghátrált, és mögötte maradt. Ő pedig maga körül nézett, és ahhoz a néhány emberhez fordult, akik még hátra maradtak, és így szólt, ti is el akartok-e menni tőlem? És innen származnak ezek a csodálatos szavak. Uram, hová menjünk? Csak neked vannak szavaid az örök életre. Itt jön még több, itt az van írva, de amíg ezt nem teszitek, addig egyáltalán nem kellene magatokat keresztényeknek neveznetek, mert nem vagytok azok. Én nem adok arra semmit, hogy mit éltetek át, hogy nyelveken szóltok-e vagy sem, ha nem vagytok engedelmesek a ti férjeteknek, akkor nem vagytok Isten akaratában. Nagyon sokan vannak ugyan, akik Isten akaratáról beszélnek, és ennél fogva számukra a saját akaratuk Isten akarata. Ez valójában eléggé olyan Isten akarat, amit ők maguknak találtak ki, de itt egy más mérce van megadva. És ma is azt mondom, ahogy néhány estével ezelőtt történt, hogy a bűneset után Isten alárendelte az asszonyt a férfi uralma alá. És minden nő, aki kivonja magát a férfi uralma alól, automatikusan alláveti magát a sátán uralmának. Ezt nem vonom vissza, ez Isten szava, és ti magatok is elolvashatjátok. Természetesen ma este nem azért vagyunk itt, hogy erről a témáról beszéljünk. De láthatjátok, hogy Isten szelleme Branham testvérrel ezt és amaszt és még valami mást is elmondatott ugyanabban a prédikációban, hogy ne szenvedjünk hiányt. És ez a prédikáció 63-ban lett megtartva, 2 évvel azelőtt, hogy az egész téma egyáltalán kinyilatkoztatásra került volna. Nos, úgy van, hogy vissza akarunk térni a kezdetekhez, a korai kereszténységhez, ahol a hívők egy szív és egy lélek voltak. Amikor senki sem mondta, ez az enyém, vagy amaz az enyém. Minden közös volt mindenkinek. De ami a leginkább közös volt mindannyiuknak, az az isteni hit, a hitérték volt közöttük. Nos, a házadat azt megtarthatod magadnak. Ez közös akkor, amikor a te házadba jövök. De mindannyian magunkkal vagy magunkban hordozzuk az isteni hitet, bárhova is megyünk. És ez az, ami összeköt bennünket. Képzeljétek csak el, ha mindannyian eladnánk a házainkat, összegyűlnénk egy helyen, és reggeltől estig vitatkoznánk. Mi hasznunk lenne belőle? Nem, ők egy szív és egy lélek voltak, isteni ráhangolódással, ahogy itt minden hangszert úgy kell ráhangolni, hogy ne legyen diszharmónia. Így voltak ráhangolva a hívők is egymásra. Nem úgy, hogy egyik átvett a másik hangnemét, hanem a Szentírásból lett megadva a ráhangolódás, úgymond a hangszín. És Isten embere pedig fellépett ott a gyülekezet közepete, és felolvasta egyik ígét a másik után. És mind a 120-an rálettek hangolva, és hozzálettek hangolva addig, amíg teljes egyetértés nem volt a hívők között Istennel és Isten ígéjével. És akkor megnyíltak az egek, és leszállt a Szent Szellem. Ezt az isteni egyetértést nekünk is el kell érnünk. Itt nem arról van szó, hogy megkérdezzük, egyetértés-e Frank testvérrel, ez egy nevetséges és gyerekes kérdés is. Ki az a Frank testvér, hogy egyet kellene értenetek vele? De mi valamennyien egyet kell értsünk Jézus Krisztussal, és ő maga az íge, ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És akkor már nincs többé pártos szellemünk, hanem a Szent Szellem. Ma az egyik ember azt mondja, ezzel egyetértek, és a másik is, én amazzal egyetértek. Hadd mondjam el nektek, ha te és én egyetértünk Istennel, akkor többé nem mondjátok, ó, én ezzel a testvérrel vagy amazzal értek egyet. Akkor ez egy isteni megállapodás, és nem egy emberi lényhez való pártoskodás. De Pál apostol már akkor azt írta a korintusiaknak, vannak közöttetek pártoskodások. Az egyik azt mondja, hogy Péterhez tartom magamat, a másik ezt és amazt, és megkérdezi, de ki halt meg értetek? És ez a lényeges kérdés mind a mai napig. Nem az, hogy egyetértünk-e ezzel vagy amazzal a testvérrel. Én szeretnék egyetérteni Istennel és Isten ígéjével, és akkor egymás között is létrejön az egyetértés. De attól még egyéni emberek vagyunk és maradunk, és ezért egyénileg kell ráhangolódva lennünk. De a fő hangszer vagy ráhangoló nem itt van jobbra vagy balra, hanem az Úrnak az Isten szelleme által felülről kinyilatkoztatott ígéje. És mi már nem vehetjük át a régi kovászt. Ugye tudjátok, hogy mi a régi kovász? Az én istenfélő édesanyám elég kenyeret sütött, és elég sokszor megbámultuk ezt az ő munkáját. Tudjátok, hogy mi a régi kovász? A régi kovász az, amit visszatartasz az új tésztából, hogy a következő alkalommal ebből az addigra kovásszá vált tésztából újabb kenyeret süthess. Igaz-e vagy sem? Ez a régi kovász. Aha, de most egy nagyon-nagyon fontos ponthoz érkezünk. A régi kovász is egyszer egy új, egy csodálatos tészta volt, addig lett gyúrva, amíg gyönyörű nem lett. És akkor egyszer csak azt láttam, hogy anyám kivett egy kicsit ebből a tésztából, és félretette. És ez a kevés tészta az egész masszából volt a következő alkalommal a kovász, ami ebből az új lisztbe és az új kenyérbe bele lett keverve. Mit akarunk ezzel most mondani? Vajon nem Isten adta ki a parancsot a 2 Mózes 12-ben és a 2 Mózes 13-ban? 7 napig ne legyen kovász a ti házaitokban, és ennél fogva bevezette a páska vacsorát. És Branham testvér azt mondja, hogy ez a 7 nap a 7 gyülekezeti korszakot jelképezik. Nem lehet átvenni semmit az egyik korszak új tésztájából a másik korszakba, mert ez már régi és kovászos lett az időre nézve, ezért minden alkalommal valami újat kell kapnod Istentől. Nem láttuk ezt Izrael népénél? Minden nap új, friss manna, ma csodálatos manna, színtiszta, átlátszó, jóleső, megemészthető, minden jó. Holnap ugyanaz a manna romlott, férgek vannak benne, tönkrement, noha ugyanaz a manna. Isten egy olyan Isten, aki minden korszaknak és minden nemzedéknek valami újat határozott meg, vagy rendelt el. Az, amit Isten a reformáció idején adott, az csodálatos volt, de az ma már elavult, megsavanyodott. Mi hisszük, hogy Isten megajándékozott minket valami újjal, kegyelemből ebben az időben. És Pál apostol azt ír a korintusiaknak, nem tudjátok-e, hogy egy kicsit kovász megsavanyítja az egész tésztát? És aztán múlt vasárnap Zürichben felolvastuk, amit az Úr Jézus mondott, hogy óvakodjatok az írástudók és farizeusok kovásszától. És az ő tanítványi azt gondolták, vajon a kenyérről beszél most? Aztán azt mondja nekik megmagyarázva, ezzel az írástudók és farizeusok tanítására vagyok utalással. Miről is van szó? Mi nem vehetjük át magunkkal a régi tanításokat abba, amit Isten újonnan kimunkált. És valahányszor mégis megpróbáljuk megtenni, ezzel megsavanyítjuk az új alaptésztát, és már is odaveszett az egész. Következetesen tehát nekünk szükségünk van valami új dologra, és Isten megajándékozott bennünket ezzel az új dologgal, kegyelemből. Itt mégis szeretnék nagyon gyorsan felolvasni néhány verset a 2 Korintusi levélből, hogy ne húzzuk túl sokáig az időt. A 2 Korintus beliekhez írt levél 4. fejezetének 7. verse. De ezt a kincset egy földi agyagedényekben birtokoljuk, hogy a túláradó erő Isten sajátjának bizonyuljon, és nem úgy, mintha tőlünk származna. Mi csak földi agyagedények vagyunk, de a bennünk lévő erő, az az Isten ereje. És a Jézus Krisztus evangéliuma az, amelynek Isten erejévé kell válnia, mint ahogy maga Jézus Krisztus is a testben megjelent Isten. És ha Jézus Krisztus maga nem a testben megjelent Isten lenne, akkor az ő evangéliuma nem lehetne Isten ereje. De hiszen ő maga Isten mindenek felett, felmagasztalva és dicsőítve mindörökkön örökké. Aztán a 13. versben tovább olvashatjuk. De mivel a hitnek ugyanazzal a szellemével rendelkezünk, az írás szava szerint, én hittem, és éppen ezért szóltam. Így mi is hiszünk, és éppen ezért szólunk is. Nem csak a hit betűjének vagyunk a birtokában, hanem a hit szellemének is birtokában vagyunk, amely mindazokon megnyugodott, akikhez eljúthozt, vagy intéződött Isten szava, mert a Szent Szellemtől lett ihletve. Mi pedig tudomásul vettük az Isten szellemétől ihletett ígét. Nem csak hitünk van, hanem a hit szelleme is. Mert Isten szólt hozzánk, és itt az van írva tovább, én hiszek, ezért beszélek is. A 17. versben ezt olvassuk tovább. mert a mi szenvedéseink pillanatnyi, enyhén ránk nehezedő súlya az, ami egy minden mértéket meghaladóan túláradó, örökkévaló, teljes mértékű dicsőség súlyát hozza el nekünk. Mert a mi tekintetünket nem a láthatóra, hanem a láthatatlanra irányítjuk. Vagy szögezzük, mert a láthatók időlegesek, de a láthatatlanok örökkévalóak maradnak. Hát nem egy csodálatos íge ez? Nos, legyen a teher bármilyen nehéz is. Ha Jézusra vetünk egy tekintetet, a teher már is könnyűvé válik. Az meg lehet, hogy előzőleg összeroskadunk alatta, de aztán az ő keze újra felemel bennünket, és hitben előre tudunk menni. Itt az van intézve hozzánk, mert szenvedéseink pillanatnyi, enyhén ránk nehezedő súlya az. Te és én azt mondhatjuk, ez egy nehéz teher. Nem tudjuk tovább hordozni. De itt az van intézve hozzánk, hogy ez egy könnyű teher. Úgy van, hogy fel kell kerülnünk Isten mérlegére, és akkor minden teljesen más lesz. Ha a saját mérlegünkre állítjuk magunkat, igen, akkor a mérlegről majdnem leesik a mutató, és azt sem fogjuk tudni, hogy hova menjünk. De ha Isten mérlegére állítjuk magunkat, akkor halljuk a szavakat, vessétek reám minden gondjaitokat. Akkor halljuk a szavakat, jöhetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást akarok adni a ti lelkeiteknek. Aztán halljuk annak a hangját, aki azt mondja nekünk, tegyétek le a terhet az én lábaimhoz. Én azt kívánom, hogy Isten kegyelméből mindig sikeres lennék ebben. És a magyarázat az örök dicsőség teljes súlyára nézve megvan adva, és így hangzik. Mert tekintetünket nem a láthatóra, hanem a láthatatlanra szögezzük. Elkerülhetetlen, hogy a láthatatlanra nézzünk, mintha látnánk őt magát. És akkor eláraszt bennünket az ő ereje. Pál apostol megadja azután a magyarázatot is, mert a láthatók időlegesek, de a láthatatlanok örökké tartanak. Hadd olvassunk fel az 5. fejezet 16. versétől még. Ezért mostantól kezdve senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha korábban ismertük is Krisztus test szerint, most már nem így ismerjük őt. Ha tehát valaki a Krisztusban van, az egy új teremtés vagy alkotás, a régi elmúlt, imé egy új jött létre. Mindezik pedig együttesen véve Isten műve, aki Krisztus által megbékélt minket önmagával, és ránk bízta a megbékélés szolgálatát. Mindez pedig együttesen véve Isten műve. Nem arról van szó, hogy te magad hozzáfoz magadon dolgozni, hanem arról, hogy megengedd Istennek, hogy elvégezze benned az ő művét. Mindez pedig együttesen véve Isten műve, aki Krisztus által megbékélt minket önmagával, és ránk bízta a megbékélés szolgálatát. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Nem tulajdonítva nekik az ő vétkeiket, vagy áthágásaikat, és lefektette bennünk a megbékélés ígéjét. Krisztus nevében tehát az ő küldötteikeink szólunk, hiszen Isten rajtunk keresztül int vagy buzdít. Krisztusért kérünk, adjatok teret az Istennel való kiengesztelődésnek. Ő bűnné tette értünk azt, aki nem ismerte a bűnt, hogy benne Isten igazságává váljunk, vagy válhassunk. Brenhem testvér egyszer nagyon egyértelműen utalással volt erre az ígére egy prédikációjában. És a megfogalmazásból is láthatjátok, hogy benne Isten igazságává váljunk, vagy válhassunk. Ő lett nekünk Istentől a megváltásnak a kieszközülője, az igazságosságnak a kieszközülője, a megszentelődésnek a kieszközülője, mindennek a kieszközülőjévé lettéve. Itt nem csak az áll írva, hogy megigazuljatok Isten által, hanem hogy Isten igazságosságává váljatok. Isten igazságosságává lettünk, amely Krisztusban nyilatkozott meg, amilyen bizonyos az, hogy ő bűnné lettéve értünk. És ezt a legtöbb ember nem tudja felfogni. Isten megváltási terve volt az, hogy megajándékozzon bennünket ezzel az egyedülálló és tökéletes megváltással, kegyelemből. Hadd olvassam fel újra ezt a verset. Ő bűnné tette értünk azt, aki nem ismerte a bűnt. Azért, hogy mi ő benne Isten igazságává váljunk, vagy válhassunk. Nem csak megkapjuk valamikor, hanem azzá válunk. Istennek egy részévé, az ő szavának egy részévé. Mi vagyunk azok, akik meglettünk váltva, békességgel és örömmel telített íge. Így énekli egy énekíró, és mi nem akarjuk, és nem is engedjük, hogy meglegyen tagadva tőlünk ez a megváltás. Nos, az időm már is majdnem lejárt. Hadd olvassak gyorsan az Efézusi levélből, alig hanem a negyedik fejezetből van. Efézusbeliekhez írt levél, negyedik fejezete, itt Isten szelleme szól Pál apostolon keresztül, és a következő szavakat mondja a 22. verstől. Ugyanis tekintettel révén a régi életmódra le kell vetnetek a régi embert, amely a család kívánságok következtében elpusztítja magát. Ellenben a ti szellemi életetek mélységeiben, legbensőbb részeiben meg kell újulnotok. És öltözzétek fel az új embert, aki Isten képmására teremtetett, valóságos igazságosságban és tisztaságban. Felfogjátok-e, hogy miről is van szó? Krisztusban Isten igazságosságává lettünk téve. És itt az a feladatunk, hogy Isten képmására legyünk átalakítva. Zsidókhoz írt levél első fejezetében azt olvassuk, hogy Krisztus Isten hasonmása, képmása. Itt pedig egyenlővé lettünk téve ő vele, mert még nem lett kinyilatkoztatva, hogy mivé leszünk egykor. De amikor majd nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk, mint ő. Halleluja! Ezt elhihetjük, mert ez Isten szava. Ha ma tekintetbe vesszük önmagunkat, akkor azt látjuk, hogy szellemileg több mint két mankóval állunk, és hogy mindenhol sántítunk és hiányoskodunk. De ez csak a földi, a fizikaiak szerint van így. Szellemileg Isten igazságossága lettünk Krisztusban, és az új élet sóhajtozik ebben a régi testben, hogy ki legyen ragadva belőle. Itt a szellem azt mondja Pál apostolon keresztül, továbbra is épp éppen ehhez az emberekhez intézve, akiknek meg kell újulniuk Isten képmására az igazi igazságosságban és tisztaságban. Ezért tehát vessétek el a hazugságot, és mondja, vagy beszélje ki az igazságot az ő embertársával, mert hiszen ugyanannak a testnek vagyunk a tagjai egymás között. Ha haragszotok, úgy ne vétkezzetek ennél fogva. Ne hagyjátok, hogy lemenjen a nap haragotok fölött, és ne adjatok helyet a rágalmazónak. A tolvaj tehát ezentúl ne lopjon többé, hanem inkább szorgalmasan dolgozzon, és szerezze meg a szükséges javakat a saját kezével, hogy képes legyen támogatni a rászorulókat. Ne hagyjátok, hogy szátokból üres vagy illetlen beszéd kerüljön elő, hanem csak olyan beszéd, egy olyan beszéd, amely épülésre szolgál, ahol szükség van rá, hogy áldást hozzon a hallgatóságnak. Felfigyeltek-e? Itt visszatérünk arra, amit Branham testvér mondott ebben a prédikációban, hogy Istennek kell magunkat elérhetővé tennünk. Itt olyan emberekhez van intézve az ige, akik Jézus Krisztus képmására átalakulnak. Hadd tapincson az elevenjére benned, és én is szeretném, ha az elevenjére tapintana én bennem, és együtt mondjuk, Uram, ajándékozz meg engem azzal a kegyelemmel, hogy levethessem ezt a régi embert. Az új ember megteremtődött, de a régit le kell vetnünk, és ebben áll néha a legnagyobb szükséghelyzetünk. Ha Isten azonnal elvette volna tőlünk a régi embert, akkor egyszerű lenne a dolog, nem lenne többé problémánk vele sehol. Isten megteremtette az újat, vagy létrehozta. Ő azt mondja, ímé mindent újjáteszek, és a régiek elmúltak. De itt mégis fel vagyunk szólítva arra, hogy vessétek le a vén, ó embert. Levetjük, felismerjük azokat a dolgokat, amelyek nem állhatnak meg Isten előtt, és egyenként levetjük őket, mert felismerjük, hogy testünk arra lett elrendelve, hogy a Szent Szellemnek a templomává legyen. És teljes szívvel Istennek akarjuk szentelni magunkat az idők végezetéig, és azt mondjuk, Uram, fogadj el minket olyannak, amilyenek vagyunk, Te, aki új emberré tettél minket. Ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel és erővel, hogy levethessük mindazt, ami a régi új emberhez tartozik. És aztán az áll írva tovább, és meg ne szomorítsátok, meg ne keserítsétek Istennek Szent Szellemét, amellyel ellettetek pecsételve a megváltás napjára. Távolítsátok el magatok közül minden keserűséget, minden nemű haragot és neheztelést, zúgolódást és gyaláskodást, valamint minden rossz indulatú sajátosságot. Legyetek sokkal inkább kedvesek és szelidek egymáshoz. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Ezek a szavak mindössze tartoznak. Az Istentől kapott új élet, a régi ember eltávolítása, és azután, ahogy itt olvastuk, nekünk engedelmeskednünk kell ezeknek a parancsolatoknak. Itt az van intézve hozzánk, hogy amikor beszélünk, ahol szükséges, azt mondjuk, ami építésre szolgál, hogy áldást hozzon a hallgatóságnak. Felépülésükre szolgáljon. Valaki nem régiben valami ilyesmit mondott, elgondolkodom azon, hogy kinek lehettem egyáltalán az áldására. És azt hiszem, mi mindannyian elgondolkodhatunk azon, hogy a beszédünk, ti tudjátok nagyon jól, hogy itt meg van írva, ne hagyjátok, hogy szátokból valami üres vagy illetlen beszéd kerüljön elő, hanem csak egy olyan beszéd, amely épülésre szolgál, ahol szükség van rá, hogy áldást hozzon a hallgatóságnak. És én úgy vélem, hogy a felépítésre minden időben szükség van. Nincsen olyan összejövetel, akár itt, akár máshol. Mindenütt szükség van a felépülésre. És amikor elkezdünk valamit mondani, akkor hadd ellenőrizzük gyorsan, hogy az mások épülését szolgálja-e, vagy hogy Isten áldása megnyugodhat-e rajta. Itt az van intézve hozva hozzánk. Legyetek sokkal inkább kedvesek és szelidek egymáshoz. Ez is egy olyan dolog. Be kell, hogy következzen egy olyan szívélyesség, egy olyan meghittség, mint amilyen kezdetekben a hívőkben volt az apostolok cselekedeteinek idején kegyelem által. És én hiszem, hogy ez így lesz a végén is. Ezt senki sem veheti el tőlem, a tökéletes szeretet, a kegyelem és minden más egyéb, amit Isten a rendelkezésünkre állított, kegyelemből meg fog nyilvánulni a mennyasszony gyülekezetben. Legyetek tehát sokkal inkább kedvesek és szelidek egymáshoz. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Hogyan bocsátott meg Isten neked és nekem a Krisztusban? A bárányvére által, amely a megbékélésért és a megbocsátásáért folyt vagy ontatott ki. Aki maga is a megbocsájtók kegyelem alatt van, Jézus Krisztus vérének az engesztelése alatt áll, aki a szívében hordozza a megbocsájtást, az megbocsájt és elfelejt. Mindent a feledés tengerébe lesz dobva. Aki önmaga nem tud megbocsájtani, annak meg kell kérdeznie magától, hogy részesült-e már a megbocsájtásban. Amint tudjátok, a vámos volt az, akinek az Úr kinyilatkoztatta magát, és ő azt mondta, ahol vétkeztem, ott jóvá teszem. Mi volt a helyzet? Ő kegyelemben részesült. Hadd legyünk egymás között jóságosak és szívélyesek is. Hadd bánjunk egymással kedvesen, szeretetteljesen, csendesen, és ezt csak most mondom először, mert nem akarok senkit sem rendre utasítani, de néha a hívőknek egyáltalán nincs semmi tapintatosságuk. Úgy viselkednek, mint baltával az erdőben, és később meglepődnek, amikor a nyomorúság és nehézség nehezedik rájuk. Ezért mondja az Úr Jézus már, hogy a világ gyermekei bölcsebbek, mint az Isten országának a gyermekei. Mondjátok csak, vajon a Krisztus Jézusba vetett hit elvette-e a jó modorunkat? A hitetlenek mégiscsak megtartják őket. Ők nem mernék kimondani, amit a hívők kimondanak, mert tudják, hogy egy óriási horderejű dolog lenne a rágalmazás, a hírnévrontás, meg ez meg amaz. De a hívők minden mértéket felülmúlnak. Az egyik kimond egy feltételezést, a másik gyanúvá változtatja, a harmadik már ténnyé állítja elé, és a félvilág már tele van vele, és senki sem tudja visszavonni, és senki sem tudja jóvá. Meddig mehet ez még így tovább? Isten a szemünk elé állítja ma, hogy le kell vetkőznünk a régi embert, az óembert, minden velejárójával együtt, és teljesen új emberré kell válnunk Istenünk kegyelme által. És amit mondunk, az legyen áldás mások számára. Mi válik áldássá mások számára? Az, amin Isten áldása megnyugszik, és még nyugszik meg az ő áldása, Pál apostol azt írja, hadd lakozzon a Krisztus ígéje gazdagon közöttetek, figyelmeztessétek egymást, és énekeljetek zsoltárokat, és dicsőítő énekeket a ti isteneteknek. Ha a szív helyesen rá van hangolódva, akkor ott lesz a dallam is, és a dallamhoz csatlakoznak a szavak, és akkor lesz a szellemben való Isten imádat, és Isten megdicsőítheti magát, és megerősítheti az ő ígéjét kegyelemből. Legyetek sokkal inkább kedvesek és szelidek egymáshoz, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek Krisztusban. Teljes megbocsájtás, teljes kiengesztelődés, minden jóvá lett téve a bárány vére által. Hadd vegyük szívünkbe Isten ma esti szavát, és hittel köszönjük meg neki, hogy nem csak kéri tőlünk ezeket a dolgokat, hanem meg is adja azelőtt nekünk, és ő segítségünkre lesz abban, hogy az ő ígéjét a gyakorlatba is átültessük, hogy ő is átülthesse az ő ígéjét rajtunk keresztül kegyelemből. És a mi Istenünk az ő ígéjének Istene, és ő elküldött egy íge prófétát, hogy külön válasszon magának egy íge szerinti mennyasszonyt, és én minden áron része akarok lenni ennek. Te is?